templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A fájdalmas Szűzanya búcsú szeptember utolsó hétvégéjén Gyöngyösön nagy érdeklődésre tarthat számot Kárpáti Kázmér plébánossal és Fáj Zoltán levéltárossal, könyvtárossal beszélgetek a gyöngyösi kegyhely múltjáról, jelenéről. Kárpáti Kázmér atyát kérdezem, hogy mi az eredete a fájdalmas Szűzanya búcsúnak Gyöngyösön, és mi az időszerűsége, mi az, ami vár a most Gyöngyösre látogató zarándokokra?
Közel 500 éves hagyománya van itt Gyöngyösön a templomunkban a fájdalmas Szűzanya búcsúnak. Ősi időszakokban, akkor pestis járvány is dúlt a városunkban, akkor különösen sok olyan édesanya volt, aki elveszített a gyermekét, és együttérzést tapasztalt a fájdalmas anyával. Innen indul ki tulajdonképpen a Gyöngyösi Ferences templomunkban a kegyhelynek a jellege, és nem csak múltja van, hanem jelene, meg remélhetőleg jövője is. 10 évvel ezelőtt egy új karaktert kapott ez a búcsú itt Gyöngyösön, hogy nem csak a korábban született híveket, asszonyokat várjuk, hanem a fiatalokat is szeretnénk megszólítani. És ezért kimondottan a Máriás fiatalok találkozóját is ekkor tartjuk, tehát azokat a fiatalokat, akik hitvalló módon fölmerik vállalni az iskolában, vagy éppen a munkahelyen azt, hogy ők elkötelezett keresztények, azokat különös módon is szeretettel várjuk erre a búcsúra. Ilyenkor itt a nógrádi, illetve a Palóc vidéknek a határán. Itt van egy olyan régi hagyomány, hogy Máriás fiatalokként a hordozható Mária szoborral különös módon is, látványos módon is fölvállalják hitük megvallását. Az oltár körül állhatnak, ünnepi viseletbe öltözhetnek, ott lehetnek az Úr közelébe.
A különböző települések templomaiban gyakran láthatóak hordozható Mária szobrok, öltöztethető Mária szobrok, amelyeket négyen visznek, egy-egy ilyen állványon magasba emelik, és azt hiszem, hogy a gyöngyösi búcsú leglátványosabb része az, amikor körmenetben a templomot megkerülve egy komoly vonulás ez. Idén is része lesz, gondolom, a szertartásnak, a búcsúnak.
Igen, Magyarország minden tájegységgel képviselteti magát, tehát Bácskától kezdve dunántúli vidékek, sőt a határon túlról is érkeznek Erdélyből, illetve Felvidékről, nógrádi vidékeknek szinte minden részét. Látható ilyenkor Magyarországnak a díszes népviselet költeménye, és látható az is, hogy mennyire elszánt fiatalok vannak azért az országunkban.
A Máriás fiataloknak tehát ez a 10. nagy találkozója lesz Gyöngyösön, és ebből az alkalomból Kázmér atyáék egy könyvet is kiadtak.
Ebben a könyvben nem csak ezek a régi hagyományok meg a mai szokások vannak leírva, hanem rengeteg mai tanúságtétel is olvasható, mai fiataloknak vagy mai felnőtteknek a tapasztalata, ima meghallgatása, vagy éppen a tisztasággal, szüzességgel kapcsolatos küzdelme, vagy éppen ebben elért sikere, hogy ezek a példák nagyon sokszor erősíthetik a mai fiatalokat is, hogy nem csak egyszerűen tankönyvből olvasunk valamit, hanem hallják azt, hogy másoknak is sikerült a küzdelem, akkor ők is diadalmaskodhassanak ebből.
Mi lesz az idei búcsúnak a menetrendje, és ki lesz az ünnepi főcelebráns szónok?
Az ünnepi szentmise előtt már 3 nappal elkezdődik a fölkészülés, a trídum. Ferences testvérünk Varga Kamil atya tartja majd a trídumos lelki gyakorlatos beszédsorozatot. Ez szeptember 24-én, 25-én és 26-án csütörtök péntek szombat az esti 6 órai szentmise keretében történik. Az ünnepi szentmisét vasárnap szeptember 27-én Bár Miklós püspökatya tartja, Váci Egyház megyének az előjárója, vezetője. A 10 órási ünnepi szentmise előtt a Máriás csoportok 8:30-kor, tehát 1,5 órával a szentmise kezdete előtt ünnepélyesen beköszönnek a kegy templomba, majd mindannyiukról, mindegyik Máriás közösségről néhány mondatos bemutatás lesz, hogy ne csak egy nagy tömeg legyen itt jelen, hanem tényleg egy nagy közösségnek az ünneplése lehessen. A szentmise után pedig körmenetet tartunk, majd pedig elimádkozzuk a gyöngyösi úrangyalát, és aztán egyenis imádságra is adódik még lehetőség itt a két templomban. Szeptember 27-én a szentmise után, illetve a körmenet után az ország legrégi folyamatosan működő könyvtárát, ami itt van a mi kolostorunkban, ingyenesen látogathatják majd az ideérkező zarándokok, tehát tudok bátorítani mindenkit, hogy álljon rá egy fél órával, egy órával többet, hogy úgy tudjon érkezni. Illetőleg itt a Ferences udvarunkban, a kvadrumban látható az a kút, amelyhez kapcsolódik Páter Kiszaléznek a vértanúsága. Azzal vádolták meg őt 1946-ban a kommunisták, hogy abba a kútba dobálta bele fegyvereket, amivel majd a szovjet államhatalmat megtöri. Nyilván talán ők maguk se gondolták ezt komolyan, minden esetre mégis kivégezték őt még abban az esztendőben. Tehát nekünk ebbenek a kolostornak egy vértanúja van, vértanúként tisztelhetjük, még ha nem is hivatalosan boldoggá avatva, de mégis ilyen vértanú lelkiséggel akarjuk mi is szolgálni az Urat és a boldogságos szüzanya tiszteletét. Mária, Mária, fényes ma csillagnál, szebb a hold világnál, tisztább az aranynál, Mária. Ezerszer köszöntlek, szüntelen dicsérlek, szívemből szeretlek, Mária.
És ha már Kiszalészt megemlítette Kázmér atya, ha talán névtelenek is, de korábbi vértanújai is vannak a gyöngyösi ferences közösségnek, említettük a pestis veszedelmét, nem csak hogy lelkipásztori szempontból helytáltak a ferencesek a török időkben, hanem gyógyszertárat és orvosi segítséget kaphattak ott a betegek, és a kolostor egyik sarkában úgy tudom működött ez a bizonyos kis kórházacska pestisvész idején, és egymást váltva gyógyítottak a ferencesek, amíg bírták, és sorozatban kapták el ők is a pestist és fogytak el, de utolsó leheletükig a hívek, a gyöngyösiek szolgálatára álltak.
Így van, 1680-as években volt az első nagy pestis járvány, akkor másfél hónap alatt 11 ferences adta az életét, majd néhány évtizeddel később 1709-10-ben egy év alatt 25 ferences áldozta a betegek ápolásáért az életét. Ezek között volt például Bárkányi János ferences házfőnök is, aki annak idején második Rákóczi Ferencet tanította írni, olvasni, számolni. És nagyon bölcsek voltak az akkori ferencesek, nem azt mondták, hogy egyszerre menjen ki mindenki, és gyógyítsuk, ápoljuk őket, hanem mindig egy-egy ember, egy-egy szerzetest küldtek, aki ellátta először azt a haldokló ferencest, aki az elődje volt, majd pedig az utána az összes többi városban lévő beteget eltemette, vagy lelkileg vigasztalta őket, és így áldozták egymás után. Onnan lehetett tudni, hogy mikor kell a következőnek indulnia, hogy a kolostor udvarában álló kis rókus kápolnában meghúzta a harangot, és innen tudták, hogy akkor indulhat a következő. De ugyanakkor ezt a hősies szeretetet kicsit vissza is kaptuk történelem során, amikor 1950-ben a ferencesek elhurcolása kapcsán élő lánccal körbevették a itteni hívek a kolostort, hogy nem engedték, hogy elhurcolják innen a ferenceseket. Pont emiatt nagyon sokakat elhurcoltak a hívek közül, és csak jó sok-sok évvel később jutottak vissza saját családjukba. Tehát ezt láthatjuk, hogy kölcsönös volt ez az egymásra hagyatkozás, ennek az egymásnak a szolgálata, amely nem más tulajdonképpen, mint Krisztus szolgálata. Az ideérkező zarándokoknak a figyelmébe ajánlom még plébániánknak a weboldalát, a www.gyöngyös.oasztán.hu oldalt, ahol a búcsúval kapcsolatos egyéb részleteket is el tudnak olvasni, fel tudnak készülni, be tudnak jelentkezni, hogy még legszemélyesebb lehessen ez a találkozó, illetőleg a zarándokoknak a nagy száma miatt szeretettel kérjük a zarándokokat, hogy kis széket próbálja meg mindenki magával hozni, mert elég hosszú azért az egész szertartás, és hogy lehessen mindenkinek a szabadtéri szentmisén ülőhelye is ilyen formában.
Mennyei szép virágszál, fogad köszöntésünk, mint Gábriel arkangyal, mi is úgy köszöntünk. Üdvözlégy, Szűz Mária, ékes lilium szál, akire a Szent Lélek nagy ereje leszállt. Szálljon ránk is, Mária, a te nagy érdemed, mint felszállott mennyekbe a te esdeklésed, mint felszállott mennyekbe a te esdeklésed.
Fáj Zoltán, a ferences levéltár és könyvtár vezetője. Mi az, ami várja a látogatókat?
Most már ez egy hagyománynak nevezhető, amióta Kázmér atya a fájdalmas búcsú alkalmát ilyen nagy országos eseményé növelte, azóta mindig megnyitja a könyvtárat is a látogatók előtt, és nagyon kellemes meglepetés számomra, hogy ilyen nagy az érdeklődés, és a délelőtt szentmisén és körmeneten résztvevő hívek utána igen nagy számba följönnek és érdeklődnek a könyvtárban. Van ott egy állandó kiállítás a ferencesek gyöngyösi életéről, van maga a műemlékkönyvtár, aminek, hát azt szoktuk mondani, hogy ez egy középkori eredetű könyvtár, de hát a köteteknek a túlnyomó része az 1500-as, 1600-as évekből származik. Van egy elég szép ősnyomtatványgyűjtemény, az 15. századi, és néhány kódex. Maguk a bútorok is meglehetősen régiek. A legrégebbi egy olyan könyvszekrény, ami hát körülbelül a Rákóczi Szabadságharc idejében készült, és mint ilyen Magyarország második legrégebbi könyvtári fennmaradt bútora. Az is igaz viszont, hogy erről a szekrényről a restaurátorok azt vélelmezik, hogy ez talán a patika szekrény lehetett, ugyanis Gyöngyösön a 18. század első felében működött egy gyógyszertár, amit egy ferences kirurgus testvér Somodi Jácint működtetett. Ez csak azért érdekes, mert most az állandó kiállítás és a könyvtár mellett három tárlóban a Gyógyító Barátok című kis időleges időszaki kiállítás van, ahol a ferencesek gyógyító tevékenységének állítunk emléket a középkortól a 20. századig.
A török időszakot átvészelő ferences közösség temploma ma nem középkori templomnak néz ki.
A ferences történeti hagyomány Somlyai Bernardin és más 16.-17. században írt ferences történetírók úgy vélik, hogy az 1500-as években telepítették le ide le a barátokat, vagy települtek le, és nincs meg az alapító levél. A legrégebbi írásos hagyományok is csak 15. századiak. Viszont művészettörténeti analógiák, a város helyzete és egyebek alapján most már azért jó 40-50 éve azt gondolják a történészek, vagy a történészek egy része, hogy Károly Róbert alatt telepítették le a ferenceseket, és valószínűleg Széchenyi Tamás erdélyi vajda volt az, aki oda hívta őket. Tehát ez 11. századi. Viszont nagyon valószínű, hogy a templom az tényleg csak a 15. századra épült föl, és az a szerencsés helyzet van, hogy bár 1526-ban fölgyújtották a törökök a templomot és a kolostort, és akkor a templomhajó középkori volt ívei, a gótikus ívek azok leszakadtak, és az újjáépítés a Giovanni Battista Carlone nevéhez fűződő barokk újjáépítésben már ezt nem rekonstruálták, de a templomnak a szentélyében ott még az eredeti gótikus boltozás látható, és hát a templomnak az ablakai is a gótikus ablakok. Tehát elég sok középkori jellegzetességet őrzött meg ez az épület. Ráadásul az egyik mellékoltárnak, a ferences templomokban gyakori páduai Szent Antal oltárnak, ami hát valószínűleg a Szent Antal társulathoz köthető, vélhetőleg ők gondozták ezt úgy, mint a későbbi barokk Szent Antal társulati oltárat. No, ennek a gótikus szárnyas oltára is megvan, ez a Nemzeti Galériában látható. Tehát viszonylag sok minden van ebből a korai időszakból, vagy hát a korai időszak utáni 100 évvel későbbi időszakból, és ezekhez viszont nem köthető teljes bizonyossággal maga az a fájdalmas szűzanya szobor, a Pieta, ami ennek az ünnepnek az egyik központi résztvevője. Ez valószínűleg csak az 1500-as évek közepén, végén készülhetett, egy egyetlen házfatömbből kifaragott szobor, nemrég kisebb restaurátori vizsgálatokat végeztek, hogy mikori lehet. Nem kizárható, hogy az egri szerviták fájdalmas búcsújának is köze lehetett, hogy felerősödött ez a gyöngyösi hagyomány, de hát persze azért a ferences lelkiségtől sem áll távol, gondoljunk csak Jakob Hunedetóni himnusz a fájdalmas anyához című versére.
Tehát... Meg hát Simegen is ott van a hasonló tematikájú kegyszobor és búcsú.
Igen, úgyhogy ez nagyon is benne van a ferences lelkiségben, de hát azért Eger közelsége is benne van, és hát ez egy 17. századi pápai megerősítéssel létező ünnep, tehát valószínűleg akkor lett ez az egész térségben egy ilyen meghatározó, fontosságú búcsújárási alkalom, amit az is erősíthetett, hogy ebben az időszakban a Szent Kuti kegyhely nem nagyon tudott üzemelni, hát ez a török hódoltságnak az ideje.
Egymástól igen távol és ötletszerűen helyezkednek el a tornyok. Egyik a szentély mellett van, a másik pedig a homlokzatból nő ki.
Hát ezt a szedetvedettent a gyöngyösiek biztos visszautasítanák, hát furcsán néz ki az nyilvánvaló. Hát ennek ez az egyszerű oka, hogy a régi torony, ami nagyon korai, középkori sajátságokat mutat, és ami arányaiban meg jellegében nagyon, nagyon is hasonlít a Széchenyi templomhoz, hát nyilvánvaló, hogy ez volt az épület egyik legrégebbi része. Egyébként ebben működött a kárcer, ami hát most nem nagyon látogatható, talán hogyha olyan turisztikai felújítás lesz, akkor ezt is megnyitják majd.
Ez a börtön, vagy a büntető fülkécske, vagy mi ez a kálcser, ami volt régen a kolostorokban talán?
Igen, igen. Hát amikor egy szerzetes valamilyen kihágást követett el, akkor bűnbánattártására egy-két napot, vagy akár hosszabb időt is arra ítélték, hogy itt töltsön, és akkor itt imádságban, visszavonultságban és bőjtben vezekelt azért, amit elkövetett. De a kárcer falán körben egy keresztút stációi láthatók, méghozzá egy elég régi stáció, minimummal rajzolt szívekben vannak egyszerű számokkal jelölve az állomások, és latinul a felirat. Ami valószínűleg inkább már 19. századi lehet, tehát vélhetőleg még akkor is előfordult, hogy valakit arra ítéltek, hogy itt néhány napig vezekeljen.
Két érdekességről szeretném, hogyha Fáy Zoltán szólna, egyik vakbottyán, másik pedig a titokzatos gyontató fülkék, amelyek különböznek a megszokott gyontatószékektől, amelyek mindig fából vannak.
A vakbottyán temetése az időnként megkérdőjeleződött sokak számára, hogy valóban a ferenceseknél temették el, mert a sír maga nincs meg. Maga Tali Kálmán, amikor a Kassai dómban a Rákóczi Szabadságharc fő embereinek a temetését intézte, kezdett el kutatni gyöngyösen, hogy megtalálja vakbottyán sírját. Jó alaposan átnézte a levéltárat is, a Historia Domust, a feljegyzéseket, és az idősebb szerzetesekkel is beszélgetett, és nem talált semmit. Azóta sincs meg. Csak reménykedni lehet benne, hogy egyszer majd előkerül, de valószínűleg az történhetett, hogy II. József rendelete, amely a templomban lévő sírokat megszüntette az Osztrák-Magyar Monarchia területén, ezt a rendeletet a gyöngyösi ferencesek komolyan vették, és valóban eltüntették a templom földjében található sírokat, és talán vakbottyán is ott nyugodhatott egészen eddig a megszüntetésig, és ezért nincs nyoma. A Historia Domusban azért nincs nyoma, mert az a temetés után kezdett el íródni, Nagy András készítette, és bár van egy elég jó használható, visszatekintő, retrospektív része, ami abból is eredt, hogy Nagy András gyerekkorában még sok olyan dolgot láthatott, ami a barokk építkezéssel megszűnt, és ezeket is, vagy ezeknek a dolgoknak is egy részét lelkiismeretesen följegyezte, de hát ez valami miatt nem volt az ő látóterében, és ezért nem írt róla semmit. Egyetlen egy levéltári forrása van a ferenceseknél ennek, mert hiszen az özvegy Forgách Julianna grófnő az azért erről a pereskedések nyomán is sokszor írt, és hát ez meg is jelent, ki is adták a Rákóczi Okmánytárban, ugyanis az örökösökkel állt ő perben. De a ferenceseknél is van egy forrása, és ez a számadás könyv, ahol a bevételi oldalon ott szerepel, hogy mennyit kaptak a barátok annak idején a temetésért és a miséért, amit elmondottak.
A közelmúltban renoválási munkálatok folytak, és akkor bukkantak rá ezekre az oszlopokba bevájt gyóntatószékekre.
Ez tényleg nagyon érdekes, és nagy izgalmat is keltett, hiszen a Gyöngyösi házban nagyon sok minden értéket falasztak el 1950-ben, és hát ezek több részletben kerültek elő, és a templom felújítási munkálatai során hát nyilvánvaló volt, hogy ezeknek a vaskos oszlopoknak a belsejében üregnek kell lennie, mert hogyha meghongatta az ember, akkor hallatszott, hogy milyen nagy tér van ott belül, üres tér, és amikor kibontották, akkor derült ki, hogy hát el nem rejtettek ide semmit, viszont egy olyan 18. századi gyóntató szék lehet ez, amit a falba, az oszlopba vájtak bele. A Gyöngyösi templomnak az a sajátsága, hogy a középkori templomhoz hozzácsatolták a középkori gyóntató folyosót. Ugye ez a gyóntató folyosó elsősorban ferences és domokos szerzetesi templomokban bevett intézmény, és a barokk ízlés viszont egy olyan mellékoltársort szeretett volna ott látni, ami hát az egésznek megváltoztatja a jellegét, az egész középkori gótikus templomnak, és ezt úgy érték el, hogy áttörték a falat, és a volt folyosóból egy oltársor lett, de ennek a mellékhajósornak az egyik oszlopába vájták bele ezt a gyóntatószéket, és valamikor a 19. században falaszták el, de elfalazás előtt viszont nem festették ki, és így jól látható azoknak, annak vagy azoknak a szerzeteseknek a lenyomata, akik ott gyóntattak.
És hát ebből a fölfedezett és most megtekinthető ősi kőbe vájt gyóntatószékkel szemben van az a mellékoltár, amit elmozdítva Paskai László még növendékkorában és a társai egyik tanáruk vezetésével el tudták rejteni a templomi szentedényeket, amelyeket csak a rendszerváltozáskor találtak meg.
A Jézus szíve oltár alatt volt egy olyan középkori vagy koraújkori osszárium csontkamra, ahova eredetileg nem a elrejtendő kincseket tervezték rakni, hanem azoknak a elhunytaknak a csontjait, akik már nagyon régen meghaltak, és nem nagyon lehetett róla tudni semmit, úgyhogy ott most is csontok vannak, lent és koporsó maradványok. Azonban az akkori klerikusok azok elmondták, amikor már ez a lelet előkerült, hogy elsőként oda rejtették el. Később ennek levéltári forrása is lett, mert egyrészt a Oberten Odilon által vezetett Historia Domusnak a feljegyzéseiből is kiderült, hogy valóban ez történt. Másrészt pedig Karácsony Aladárnak, illetve Németh Luciusnak levelezéséből kiderült, hogy pontosan az történt, hogy Németh Lucius először ide elrejtette ebbe az üregbe ezeket az értékesebb tárgyakat, a könyvtárnak, a levéltárnak fontosabb darabjait, illetve hát jó néhány barokk és korabarok vagy késő-középkori kelyhet és egyéb liturgikus tárgyat. Azonban Oberten Odiló egy héttel, két héttel később úgy gondolta, hogy itt nincsenek elég nagy biztonságban, kiszedett mindent egy másik csoporttal, a klerikusok egy másik csoportjával, és akkor vitték át mindezt oda abba a lépcsőfeljáróba, ahol végül is a rendszerváltás után a ferencesek visszatértét követően előkerültek.
Kárpáti Kázmér gyöngyösi ferences plébánossal és Fáy Zoltán könyvtárossal beszélgettem. Szeptember utolsó hétvégéjén a fájdalmas szüzanya búcsú alkalmából várják a híveket, érdeklődőket. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.